Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klava Erihárd, vendégünk ma este K. Németh Margit, klinikai szakpszichológus. Kezdj csokolom, jó estét kívánok!
Üdvözlöm!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Az iskola kezdés lesz a témánk, és azon gondolkoztam a beszélgetésre készülve, hogy vajon nem túlozzuk el picit ezt a felkészülés dolgot. Én 45 évvel ezelőtt mentem első osztályba, és nem emlékszem arra, hogy akkor lett volna ilyen nagy felkészülési kampány előtte. Szóval jól csináljuk ezt, hogy ilyen sokat beszélünk magáról, hogy hú, mi lesz majd az iskolában?
Hát igenis, meg nem is. Ezt így kezdeném a választ. Való igaz, hogy most egy kicsit túl, mai szóval használva, túltoljuk a biciklit. Ugye ez egy nagyon kedvelt szóhasználat ma. Én azt gondolom, hogy egy elsős gyereknek persze fel kell készíteni egy kis elsőst az iskolára, de mindenféle pozitívumával, hogy az tényleg várja az a kisgyerek az iskolát. Onnantól kezdve pedig már ez beépül az életünkbe, hogy szeptember 1-e és elkezdődik az iskola, tehát nem kellene ebből egy ilyen nagyon-nagyon stresszelt időszakot csinálni. Én azt gondolom, hogy talán ez rólunk felnőttekről szól inkább, mert hogy mi vagyunk azok, akik jesszusom, kezdődik az iskola, és akkor most nem tudom én, felborul a világ, hát ezt ma reggel a forgalomban már lehetett látni. Tehát, hogy talán a mi félelmeink és szorongásaink azok, amik ennyire ilyen felturbózottá teszik ezt az iskola kezdést.
Egyébként hogyan lehet, vagy ön szerint hogyan kellene felkészülni, akkor a családnak, beszéljünk így együttesen a családnak az iskola kezdésre, hogy mondjuk annak, aki az első osztályt kezdi annak a gyereknek, ez ne egyfajta feladat vagy kihívás legyen, hanem egy természetes lépés, hogy 6 éves iskola. Uh-huh. Hogyan kellene ezt jól csinálni?
Benne volt abban, amit ön mondott, hogy ez egy természetes dolog. Én azt hiszem, hogy ha meg tudunk maradni családi szinten annál, hogy ez egy életszakasz, tehát egy életszakaszt váltunk, és ez egy természetes része az életnek, és nem fenyegetjük vele a gyereket, hogy na majd, ha elkezdődik az iskola, na majd, ha iskolás leszel, na majd, na majd, na majd. Tehát már olyan szorongásokat teszünk a gyerekre, hogy tulajdonképpen az iskola nem egy örömmel várt dolog lesz, hanem egy ilyen félelmekkel teli helyzet, vagy szorongást okozó helyzet, akkor elvesszük ennek a természetességét, holott hát azért az egész életünkben ezeket az életciklusokat, vagy életszakaszokat, vagy élethelyzeteket folyamatosan váltjuk, hiszen általános iskola, aztán elmegyünk középiskolába, aztán főiskola, egyetem, tehát hogy ezek ilyen természetes részei az életnek, és ha a család ezt természetes módon tudja kezelni, akkor azt hiszem, hogy a gyerek is, és hogyha nem fenyegetjük az iskolával, hanem azt is jó dolgokat mesélünk róla, vagy hogy milyen jó lesz neki, mert mennyi mindent megismer, vagy mennyi mindent fog tudni, meg ő fog tudni majd mesét olvasni már. Tehát, hogyha a pozitívumait hangoztatjuk, akkor én azt gondolom, hogy nem lesz ez egy ilyen fenyegető, vagy nem lesz egy ilyen félelemteli váltás.
Mikor kezdődjön a felkészülés? Tehát kell-e, hogy legyen egy kampány, mondjuk most ezen a nyáron szóljon minden az iskola kezdésről, az iskolatáska vásárlással együtt, vagy mondjuk már korábban is, tehát mondjuk az óvoda nagy csoportban, tehát korábban is lehet arról beszélni, hogy majd egyszer csak jön egy olyan lépés, amikor iskolába kell menni?
Hát én úgy gondolom, hogy az óvoda nagy csoportja már tulajdonképpen arról szól, hogy a gyerekek a következő évben iskolába mennek, tehát valahol az óvoda és a szülői ház közösen is egyfajta ilyen lépésről lépésre módon előkészíti már azt, hogy iskolás lesz a gyerek, hiszen a nagy csoportban már rengeteg olyan tevékenység van, szerencsére nem tanulás, vagy remélem, hogy nem tanulás, de hogy rengeteg olyan tevékenység van, ami azért már kicsit közelít az iskolához, tehát így a foglalkozásokon belül. És nyilván lehet erről beszélni. Én nem gondolom, hogy egy teljes éven keresztül, hanem amikor már úgy készülnek az óvodába is az évzáróhoz, hogy akkor elballagnak, mert ugye ma már óvodában is van ballagás, tehát az, hogy már csak középiskolában ballagunk, ez már megszűnt. Tehát, hogy te fokozatosan lehet erről beszélni, de ne szóljon anyára arról, hogy úristen, akkor most leülsz, fiam, és gyakorolsz, és akkor nem tudom én minden nap vakációfüzetet, vagy fejlesztőfüzetet, vagy előkészítőfüzetet csinálunk. Mert ezzel én azt gondolom, hogy elvesszük a nyár örömét a gyerektől, és tényleg az iskolát úgy állítjuk be, hogy ez maga a rémségek háza lesz, mert itt majd még nyáron is tanulni kell, vagy nyáron is gyakorolni kell. Én nem gondolom ezt, hiszen az iskola szóljon arról, hogy ott majd szépen megtanul írni, olvasni, tehát nem úgy kell iskolába menni, hogy írjon, olvasson egy gyerek. Tudom, hogy sok szülő azt gondolja, hogy úgy kell. Lehet, hogy sok iskolában is ez az elvárás, ezt nem tudom, biztos vannak ilyen iskolák is, de valójában az iskola arról kellene, hogy szóljon, hogy a gyerek szépen megtanuljon írni, olvasni. Sőt, ugye most az új elfogadott rendelkezés értelmében, pontosan azért, hogy a gyerekek ne legyenek nagyon megbélyegezve, 10 éves korig van az kitolva, hogy 10 éves korig kell tulajdonképpen teljesítenie a követelményeket, az alsó tagozat követelményeit. Tehát adunk egy laufot a gyereknek, reméljük, hogy ezt tényleg meg is fogják kapni a gyerekek, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog tulajdonképpen. Tehát annak a fenyegetettsége, hogyha nem olvas októberben, akkor úristen, mi lesz, ez talán egy kicsit csökkenti majd.
Egyébként itt megint csak inkább a szülőknek az elvárásai azok, amik a gyerekekre nyomást gyakorolnak? Tehát arra gondolok, hogy az, hogyha mondjuk hazajön októberben is nem tud még folyékonyan olvasni, vagy nem olvas újságot mondjuk minden reggel, akkor ez igazából nekünk jelent stressz? Tehát mi tesszük ezt rájuk, hogy itt valami óriási hiba van, vagy elmaradás?
Hát én úgy tapasztalom, hogy ez egy ilyen össznépi társas játék, ez az októberi olvasás, ugye ez már szállói kelet szinte. Vannak iskolák, ugye, ahol ezt nagyon preferálják, hogy októberben olvassanak a gyerekek. Vannak családok, akik szintén preferálják, és az a család, aki úgy nem preferálná, de már a szomszéd gyereke olvas októberbe, az elkezd stresszelni, hogy úristen, az én gyerekem meg nem. És akkor már azok is elkezdik ezt, hogy de hát olvasni kell októberbe. Nem kell olvasni. De az egy nagyon fontos dolog, amit mondott, hogy mi felnőttek. Tehát, hogy én nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy mi felnőttek a mi saját szorongásaink mentén, és az a mentén, hogy mi lesz majd a gyerekből, és azt gondoljuk, hogy csak akkor lehet majd belőle egyetemet végzett, ha már elsőben, nem tudom, októberben
olvas.
Igen, sőt úgy megy iskolába. Emiatt nagyon-nagyon megterheljük a gyerekeket. És nem csak most leszűkítettük ugye az olvasásra, de nem csak az olvasásban, hanem hát bizonyára ön is ismer olyan családokat, ahol a gyerekeknek minden nap van valami külön órája. És azért az, hogyha egy kisgyerek minden áldott nap valami külön órára megy még az iskola mellett, szerintem az nagyon megterhelő.
Akkor picit beszéljünk így a gyakorlati részéről. Ugye túl vagyunk már, amikor ez a beszélgetés adásba kerül, túl vagyunk az első napon, tehát valószínűleg már mindenki hazaért, vagy legalábbis hazafelé tart. Hogyan kezdjük el az iskolát? Tehát hogyan kell a szülőknek, vagy hogyan kellene egészségesen hozzáállunk, hogy ez egy viszonylag zökkenőmentes időszak legyen, ami biztosan nem lehet, hiszen azért ez egy nagy váltás, egy teljesen új közösségbe kerülnek. Mit kellene, vagy hogyan kellene viselkednünk?
Mindig csak az ön szavaihoz tudok visszatérni, természetesen. Tehát legyen ez egy természetes része, hogy elment az iskolába, örüljünk neki, hogy milyen jó, hogy innentől már iskolás lesz. Én azt is jónak tartom, ha ilyenkor közösen az első nap után, ugye ma már nem úgy van, mint régen az ön idejében, pláne az én időmben, hogy külön évnyitó van, és akkor az egész iskola ott ünnepélyesen ott áll a 30 fokban, hanem most már ugye úgy van, hogy aznap már van valami óra is, osztályfőnöki órák, tehát 2-3 órák megtartanak. És az egy nagyon-nagyon jó dolog, hogyha mondjuk egy elsős kisgyerekkel úgy örülünk együtt az iskola kezdésnek, hogy bekísérjük, érte megyünk. Tehát ezt a napot szánjuk rá, legyen ez az ő napja, menjünk el egy cukrászdába, örüljünk neki, hogy elsős lett. Én szerintem az is egy nagyon-nagyon jó dolog, amikor már a felkészülés alatt, amit az előbb kérdezett, hogy, hogy akkor együtt megyünk el az ápiszba, vagy a papírboltba, és akkor közösen válogatunk, hogy amit ő szeretne. Most nem azt mondom, hogy mindenből mondjuk a hercegnős és a nem tudom, de hogy akkor választhasson egy hercegnőst, vagy egy nem Batmanest, vagy nem tudom a fiúk mit szeretnének. Tehát, hogy ténylegesen legyen ez örömforrásokhoz is kötve. És akkor azt gondolom, hogy ha ez a nap az ő napja lesz, és még meg is ünnepeljük, akkor ez egy emlékezetes, szép nap marad.
Ugye az első napok klasszikus kihívása sír, és nem akar ott maradni. Mi a helyes magatartás?
Nagyon sok iskolában ezen úgy jutnak túl, hogy megengedik, hogy ott maradjanak a szülők. Azt hiszem, hogy több esetben is ez egy természetes folyamat, hiszen azért ez egy, még annál a gyereknél is, aki óvodába járt, hiszen az óvodában ugye van egy beszoktatási időszak, ami egy hét, két hét óvodája válogatja, amikor még az anyuka ott van, és fokozatosan válnak el, és akkor ugye itt már jön egy másodlagos szeparációs helyzet, amikor ugye hát elvileg a szülő nem ülhet ott az iskolában. Sokkal könnyebb azoknak a gyerekeknek, akik találnak már ott ismerőst és barátot, tehát ott kevésbé van sírás, illetve ma már nagyon sok iskola azt csinálja, hogy ilyen iskolahívogatót és iskolanyitogatót szervez, ami azt jelenti, hogy a gyerekek már ismerik az odajáró pajtásaikat, illetve ismerik a pedagógusokat is. Tehát ezek mind azt a célt szolgálják, hogy, hogy ez az első nap sokkja, az egy kicsit enyhüljön, és úgy tűnik, hogy ez egy jó elképzelés. Tehát, hogy tényleg ez a sok játék már nyár folyamán, vagy júniusban, amikor már ismerkednek, tehát egy örömteli találkozás lesz újra. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy nem oldható, vagy nem küszöbölhető ki, hogy lesznek olyan gyerekek, akik sírnak, és nem akarnak ott maradni. Ha ez egy-két napig tart, akkor azt gondolom, hogy ez természetes, hiszen ez egy ilyen hosszabb szeparációs helyzet, amit megijeszti a gyereket, de ha ez tovább tart és nem szűnik, akkor viszont érdemes segítséget kérni, hogy, hogy mi lehet ennek az okát. Mert lehet, hogy egy régebbi, tehát egy tényleg egy klasszikus szeparációs szorongással állunk szembe, és akkor kell egy segítség, mert akkor minden ilyen helyzetben ez elő fog jönni, vagy pedig ténylegesen csak ez az iskolai első időnek szól, és akkor viszont megoldódik.
Ugye ez megint felvet egy következő, nyilván a következő kérdést, hogy mennyire folyunk bele szülőként akár az első napokban, akár általában mondjuk az első osztályban, vagy az iskola kezdésnek a napjaiba. Tehát mikor van az a pont, amikor igen, menjünk be és kérdezzük meg a padszomszéd szüleit, hogy most miért nézett csúcsa, hogy mennyire legyünk jelen ebben az iskola életben, mi az, amit nekünk szülőnek fel kell vállalni, és mi az, amit a gyerekre kell bízni, hogy próbálja meg megoldani.
Hát, hogyha most a konfliktus helyzetekre gondol, hogy mennyire
például,
kell
például, amikor a közösségben elindul,
igen,
a beilleszkedés.
Ugye, hát azért itt többféle konfliktusról beszélünk egy iskolában, az óvodában is. De ugye konfliktus lehet gyerek és gyerek között. Konfliktus lehet gyerek és tanár között. Konfliktus lehet szülő és szülő között. Konfliktus lehet szülő és gyerek, másik gyerek között. Konfliktus lehet szülő és pedagógus között. Tehát nagyon sokféle konfliktus lehet. De ön ugye elsősorban most arra kérdezett, hogyha a gyerek és gyerek között van konfliktus.
Igen, hát látjuk, hogy van valamilyen problémája. Nem az első napon, az első egy-két hétben, de láthatóan van valamilyen probléma. Nem biztos, hogy ez egy óriási probléma, de látjuk, hogy szorong valamiért. Mit tegyünk?
Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy minden nap kérdezzük meg a gyerektől, ne azt, hogy mi volt az iskolában, mit tanultál, mi volt az ebéd, mi volt az uzsonna, hanem hogy érezted magad. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy arra kérdezzünk rá, hogy érezte magát, mi volt a legjobb a napjában, mi tetszett neki a legjobban, mi volt a legnehezebb a napjában. És én azt gondolom, hogy ha ezeket a beszélgetéseket minden nap meg tudjuk tartani a gyerekkel, akkor abszolút tisztában leszünk azzal, hogy hol van a konfliktus forrása, és mi a konfliktus forrása. Én nem gondolom azt, hogy szülőként minden gyerek-gyerek konfliktusba be kell avatkozni, több szempontból sem gondolom. Az egyik az, hogy a gyerekünk soha nem fogja akkor megtanulni a konfliktus megoldást. A másik az, hogy hogy szülőként van olyan konfliktus, amit mi felnagyítunk. Erről nekem tudja, az jut eszembe, hogy nagyon sok esetben, amikor egy ifjú házas van, és van két anyós, ugye, az egyik a lánynak, és amikor beleszólnak, majd az ifjú pár kibékül, kimarad bajban, ugye, az anyós. Hát nem kell felvenni ezt a szerepet, én azt gondolom, hanem hogy akkor viszont, hogyha tényleg azt látjuk, hogy ez már olyan szorongást okoz a gyereknek, hogy notabene már reggel nem megy be, nem tud elindulni az iskolába, akkor azt gondolom, hogy igen, akkor kell beszélni a pedagógussal és annak a gyereknek a szüleivel. Mondjuk, hogyha van olyan gyerek, aki most én nagyon durva példa jut eszembe, hogyha van olyan kisgyerek, aki folyamatosan, nem tudom én, bántalmazza, elveszi a dolgait, stb., akkor igen. De hogy minden egyes esetben beleavatkozni, én azt nem tartom szerencsésnek.
Arra hogyan készüljünk föl, hogy nyilván itt lesznek szülőtársak, hogy azt mondta, hogy lehetnek konfliktusok szülők között is. Nyilván lesz majd az első szülőértekezlet, el kell dönteni dolgokat, hol menjenek kirándulni, osztálypénz és sok minden. Arra hogyan készüljenek fel a szülők, hogy itt együtt kell működniük nekik is valamilyen szinten? És hogy ezek a konfliktusok esetleg nehogy az osztályba bekerüljenek, mert lehet, hogy a gyerekek teljesen jó viszonyban vannak egymással.
Hát én azt hiszem, hogy a szülői közösségnek a karbantartása, hogy ilyen csúnya szóval fejezzem ki, az elsősorban az osztályfőnöknek lesz a feladata, ami nem kis feladat, azért azt kell mondjam, mert 30-32 szülő a saját egyéni elvárásaival. Én azt hiszem, hogy akkor tud egy közösség nagyon jól működni, hogyha a pedagógus is és a szülők is, tehát most a szülői közösségre gondolok, ha mind a kettő azt tartja elsődleges szempontnak és célnak, hogy mindannyian a gyerekért vagyunk. És mivel mindannyian a gyerekért vagyunk, ezért nagyon fontos az, hogy az elképzeléseinket hogyan hangoljuk össze. Nyilván a pedagógus lesz az, aki felvázolja azt, hogy mik az első osztályban, mik az elképzelések, akár a kirándulásról, akár bármiről. És hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy a konszenzusra tudjanak jutni a szülők. Nyilvánvaló egy ilyen konszenzusos helyzetben mindig lesz olyan, akinek az nem teljesen felel meg. Na de 32 ember teljes egységét nagy valószínűséggel nem fogjuk tudni elérni, de ez nem is baj. Lényeg az, hogyha meg tudnak egyezni, ez egy nagyon jó dolog. De ehhez az kell, hogy pedagógus is és szülő is azt a célt tartsa szem előtt, hogy a gyerekért vagyunk.
Ha már a konfliktus helyzeteknél vagyunk, nyilván van még, vagy lesz még egy, hiszen nem, ország nem most, és nem az első egy-két napban, de aztán jönnek majd az értékelések. Mi történik akkor, amikor azzal szembesülünk, hogy mondjuk a mi gyerekünk lehet, hogy nem olvas tényleg októberben, vagy nem olvas olyan szépen, vagy nem számol olyan flottul, mint ahogy mondjuk mások, és mondjuk a gyerek azt gondolja, hogy nem feltétlenül csak ő a hibás. Próbálom diplomatikusan ezt megfogalmazni, hogy hova álljunk. Tehát hazajön a gyerek, és azt mondja, hogy nem tudom, X néni biztos azért nem szeret, mert hogy mindig azt mondja, hogy nem olvasok elég gyorsan. Mit tegyünk ilyenkor?
Hát ha... Most ez egy összefüggő azzal, hogy milyen a viszonyunk a pedagógussal, stb. Én azt gondolom, hogy ha jó a viszonyunk a pedagógussal, és a gyermek úgy érzi, hogy őt emiatt kevésbé szereti a tanítónéni, akkor lehet erről beszélni a tanítónénivel, hogy hát úgy tűnik, hogy a gyerek ezt érzi, és hogy akkor hogyan tudunk segíteni. A közös gondolkodás, tehát én ezt nagyon fontosnak tartom. De hogyha nem arról van szó, hogy a gyerek nem szereti, mert ugye ez egy összetett dolog, ugye az az óriási különbség mondjuk egy óvoda és egy iskola között, hogy ugye az iskolában lévő gyerekeknél már ugye a teljesítmény annyira erőteljesen megjelenik, hogy a gyerek maga is észreveszi, hogyha ő nagyon le van maradva. Nyilván, hogyha tudunk vele az érzésekről beszélgetni, akkor én azt gondolom, hogy ezt is el fogja tudni mondani, hogy ő úgy érzi, hogy ő nagyon le van maradva. És akkor a mi dolgunk az, hogy döntsük el, hogy hogyan tudunk neki segíteni. Vagy elmondani neki azt, hogy nem baj, mert mi nem tartjuk azt fontosnak, hogy októberben ő olvasson, és majd olvasgatunk, és akkor majd higgy el, hogy ő is fog tudni olvasni. Tehát, hogy én ezt nagyon fontosnak tartom a pedagógiában, hogy, és a szülői nevelésben is egyébként, hogy jussunk el oda, hogy a pozitívumokat erősítsük meg. Ugyanis akkor tudsz árnyalni egy gyerek. De ha mindig csak a negatívumokat hangosítjuk ki, akkor olyan erőteljes visszaesést tapasztalunk a gyerekeknél, ami azt gondolom, hogy mindenféle szinten akadálya lesz annak, hogy ő aztán hogyan fog teljesíteni. Nagyon nehéz, tehát szülőként is azt gondolom nagyon nehéz, és pedagógusként is, de hogy én ezt tartom a legfontosabbnak. Egyszer egy újságíró mondott egy példát, hogy neki mesélte valaki, hogy egy kisgyerek, aki nagyon-nagyon-nagyon csúnyán írt, de viszont volt egy nagyon szép betűformája a három sorba, és a tanítónéni azt karikázta be neki, hogy gyönyörű, gratulálok. És a következő alkalommal már kettő volt, aztán három. Tehát nem azt mondta, hogy ez olvashatatlan, fiam, és áthúzta és kezd előről, hanem azt az egyet találta meg, ami gyönyörű volt. És ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy azt megtalálni, ami nagyon jó. És ha azt megerősítjük, akkor csak szárnyalni fog tudni egy gyerek.
Tehát a motiváció az mindenképpen pozitív irányú legyen.
Így van, így van. És hogy az erősségeket hangosítsuk ki. Tehát ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy Kézdi Balázs professzorunknak van is egy ilyen könyv, hogy a negatív kód, tehát hogy a magyar nyelv is ugye ilyen negatív nyelv, és hogy én szoktam mondani a hallgatóknak és az egyetemen, hogy olyan érdekes dolog, hogy én a pedagógusokat nagyon-nagyon-nagyon nagyra tartom, és nagyon nagyra becsülöm a munkájukat, de hogy nagyon érdekes dolog, egyszer csináltunk egy ilyen kis magájellegű felmérést, hogy októberben megkérdeztünk pár pedagógust, hogy mondjon a gyerekekről valamit. Még iskolapszichológus voltam akkor, és akkor nagyon érdekes volt, hogy október elejére minden pedagógus tökéletesen látta, hogy ki lesz a problémás gyerek. Tökéletesen. Egyszerűen olyan szemük van rá, hogy fantasztikus, hogy ki miben a legjobb, azt még októberben nem tudta megmondani.
Kálnémet Margit klinikai szakpszichológus az Aréna ma esti vendége. Témánk az iskolakezdés. Hallgatóink a beszélgetést felvételről hallják. Rövidesen innen folytatjuk. Tartsanak velünk továbbra is.